Üdvözlök mindenkit a Projekt Munka és Szoftver Technológia című tantárgy feladatmegoldás videósorozatán. Következő néhány percben meg fogunk nézni egy feladatot, az ehhez kapcsolódó és megoldáshoz szükséges elméleti hátteret, majd kidolgozzuk a feladatot. Ha bármilyen kérdés van ezzel kapcsolatban, azt órán vagy e-mailben bármikor fel lehet tenni. Előre is köszönöm a figyelmet, és remélem hasznos lesz. Úgyhogy jó készülést kívánok mindenkinek. És akkor nézzünk meg még egy feladatot. A feladat szövege így hangzik, hogy javasoljon az alábbi szoftverrendszerek fejlesztéséhez szoftver folyamat életciklus modelleket. És akkor négy alfeladatunk van. Az egyik egy autó ABS fékvezérlése. A második egy orvosi képalkotó eljárás adatait megjelenítő virtuális valóságrendszer. A harmadik ugye egy korábbi egyetemi hallgatói nyilvántartást felváltó rendszer. A negyedik pedig önálló, több platformos média lejátszó szoftver. A válaszát minden esetben indokolja. És hát hadd tegyem hozzá, hogy itt több jó válasz lehetséges. Most egyet megnézünk. Úgyhogy az elméleti hátteret akkor most nem külön, hanem inkább a válasszal együtt nézzük meg. Jó, és akkor ez lesz az elméleti háttér és megoldás. Első, ugye autó ABS fékvezérlés. Amit a követelmények ismerete nélkül is biztosan tudunk, az, hogy ez egy biztonságkritikus rendszer. Ugye ennek nyilván jól kell működnie, mert különben környezeti, gazdasági kár keletkezhet, stb. A másik, hogy ennek hibatűrőnek kell lennie. Bár ugye itt a hibatűrés inkább adódik a két fékkörből és a mechanikai dolgokból. Aztán ugye 24/7-ben folyamatosan kell üzemelnie, nyilván akkor, amikor éppen üzemben van az autó. Aztán még azt is feltételezhetjük, részletesebb ismeretek nélkül, hogy valamilyen beépített önellenőrzésre szükség lehet. És ez az egyik halmaz. Másik az az, hogy ez valószínűleg egy real-time rendszer lesz. Ugye azt vegyük észre, hogy a real-time megkötés igazából csak annyi, hogy valamilyen válaszidőt elvárunk a rendszertől. Most egy fékvezérlés esetén ez lehet, hogy század másodpercek, de egész biztosan valami ilyesmit elvárunk. Illetve ez már inkább autóipari dolog, de azt talán belátja mindenki, hogy egy végső revíz kell majd a szoftverből, és nem kellnek korai eredmények. Nincs szükség egy néhány feature-t bemutató kezdeti verzióra, amit aztán folyamatosan tudunk bővíteni. Itt, amikor az autó kiadásra kerül, addigra egy kész szoftvert kell prezentálnunk. Nyilván tesztelés után, minden után. Hát igazából már az első szó lelövi itt a megoldást, hogy ez a biztonságkritikus rendszerek témaköre. És a real-time is igazából ide mutat. Ugye itt a V-modellt kell. V-modellt ajánlom, vagy V-modell ajánlandó, hogy használva legyen. Ugye milyen alapfogalmaink vannak? Ugye egyrészt a biztonságkritikus rendszert illik ismerni. Ugye ez olyan informatikai rendszer, amely azzal az elsődleges követelménnyel működtetendő, hogy ne veszélyeztessen emberi életet, egészséget, ne okozzon gazdasági és környezeti károkat. Most nyilván ez egy fékvezérlésre, ez tökéletesen ráhúzható. Jó, aztán mitől lesz hibatűrő? Ugye egy informatikai rendszer akkor hibatűrő, ha képes elvégezni, illetve tovább folytatni előírt feladatának helyes végrehajtását, hardware meghibásodások és szoftverhibák jelenléte esetén is. Ami ugyancsak igaz. Jó, aztán még a betűszó, ami ide kapcsolódik, ez a BIST, vagyis Built-in Self-Testing, ugye ez a beépített önellenőrzés. Ugye, ha más nem, akkor a nem eszetlenül régi autóknál is, hogyha az ember ráadja a gyújtást, ugye lezajlik egy kis önellenőrzés. Nyilván ennek vannak mechanikai részei és szoftveres részei egyaránt. Hát és ugye, ha már biztonságkritikus rendszer, akkor ugye V-modell. Ezt mindenki jegyezze meg. V-modellt könnyű azonosítani, ugyanis a nevét a rajzról kapta, mint hogy van egy leszálló ág benne, illetve van egy felszálló ág, tehát van benne egy top-down rész, illetve egy bottom-up rész, és gyakorlatilag az első felében ugye egy nagy követelményt sok apró konkrétummá alakítunk, míg a második felében a sok apró konkrétumot ugye egy nagy egész rendszerré fogjuk ezt összeintegrálni és tesztelni és dokumentálni. Ugye az első lépés, mint mindenhol máshol is, ugye a követelmények összegyűjtése és specifikálása. Ugye itt a funkcionális követelmények dokumentációját kéne elkészítenünk. Ez írja le, hogy milyen funkciókat milyen módon kell teljesítenünk. Ugye a második, ugye a hazárdok és kockázatok elemzése. Két definíció, ugye a hazárd és a kockázat akkor itt látható. Ugye a hazárd olyan helyzet, amely valóságos vagy lehetséges veszélyt jelent az emberek számára. Kockázat egy hazárdhoz kapcsolódó események és azok következményei valószínűségi alapon. Ugye azt fejezi ki, hogy milyen valószínűségű veszélyes következményei lehetnek egy hazárdnak. Ezeket kell összegyűjtenünk, valószínűséget hozzárendelni, ha bekövetkezik, milyen súlyossággal következik be, mit tudunk tenni az ellen, hogy bekövetkezzen, milyen lépéseket tehetünk, melyik lépésnek milyen következményei vannak. Ezek a következmények lehetnek anyagi következmények, mert hogy egyre dráguló fejlesztésről van szó, másrészt lehet, hogy technológiai megkötéseket kell alkalmaznunk. Úgyhogy ez maga a hazárd analízis. És ha ezt mindet szépen leírjuk, akkor ez a biztonsági követelmények dokumentációját fogja eredményezni. El kell készítenünk a teljes rendszer specifikációját. Ugye nyilván a két eddig elkészített dokumentum fogja ezt nekünk alkotni. És ha ez megvan, akkor elkezdhetjük a tervezést. Ugye a tervezést az architektúrával kezdjük. Ugye órán elhangzott, hogy az architektúra lesz az, amin aztán a legnehezebb lesz későbbiekben módosítani, úgyhogy nyilván ezt kell jól átgondolni az elején. Az egyik kérdés, amit meg kell válaszolnunk, hogy milyen funkciókat végezzenek hardware elemek, illetve milyen funkciókat végezzenek software elemek. Ugye ez a hardware-software co-design. Nyilván nagyon sok szempontot kell figyelembe venni, és azért itt a tapasztalat az erősítő kártya, de ilyen szempontok például a költségsebesség, megbízhatóság, biztonságosság. Természetesen mindent verifikálni és validálni kell. Ugye az ötödik lesz a szoftver modulokra bontása. Ugye erre azért van szükség, hogy a tervezési folyamat egy picit egyszerűbb legyen. Matematikailag bizonyítható, hogy sok kis egyszerűbb problémát sokkal könnyebb megtámadni, és kevesebb hibával kivitelezni, mint egy nagyot és komplexet. Ugye itt el kell készítenünk minden egyes modul specifikációját, és nyilván a köztük lévő interfészek terveit. Aztán a hatodik, ugye leírunk a V-modell a V betű aljára, ugye ez lesz a modulok elkészítése és tesztelése. Kiemelendő, hogy a tesztelési folyamatok is előre megtervezendőek, és vegyük majd észre, hogy minél korábban definiálunk valamit, ami a tesztelésben fontos szempont, arra valószínűleg annál később lesz szükség. Jó, ha elkészültünk a modulokkal, ugye akkor neki kell állnunk a modulokat összeintegrálni. Természetesen csak akkor, miután mindegyik modul átment a saját tesztjein. Utána az integrálásra alapvetően két hozzáállást tudunk alkalmazni. Az egyik az inkrementális integrálás, a másik a Big Bang. Big Bang során ugye egyszerre integrálunk és próbáljuk a teszthalmazt futtatni. Várhatóan sok hiba üzenetünk lesz. Ha nem jól alkottuk meg a teszthalmazt, akkor egy kicsit nehezebb lesz a hibakeresés. Ellenben ez lényegesen gyorsabb. A másik sokkal biztonságosabb, sokkal könnyebb hibakeresést okozó integrálási módszer az inkrementális integrálás. Ugye itt gyakorlatilag egyesével fűzzük hozzá a már letesztelt, együtt letesztelt modulokhoz az új moduljainkat. Ezután jön a teljes rendszer verifikálása, ugye ehhez felhasználjuk a rendszertervet, illetve a specifikációt. Azt kell eldöntenünk, mint minden verifikációs lépésnél, hogy megfelel-e a specifikációnak. Ugye a verifikáció egy hasonlítási lépés. Kicsit másként fogalmazva mondható az, hogy funkcionálisan teljesíti-e a rendszer az összes specifikációs pontot. Ha ezzel megvagyunk, akkor jön a validálás. Ugye itt azt kell eldöntenünk egy kicsit absztraktabb és távolabb, absztraktabb módon és távolabb lépve, hogy a teljes rendszer megfelel a felhasználói követelményeknek. Ugye ennek része lesz ugye a biztonsági feltételek teljesülése. Ennek megítélése és eldöntése és tesztelése nyilván egy komplex folyamat. A tizedik a bizonylatolás. Ugye mindenféle hatósági előírás és szabvány szerint, illetve mindenféle ilyen biztonsági előírás és szabvány beleszólhat a működésbe és a jogi kérdésekbe. Tehát ezeknek a megfelelést kell bizonyítani, igazolni, erre gyakran a hatóság is igényt tart. Ha megvagyunk, akkor ugye a leghosszabb folyamat ugye az üzembehelyezés, üzemeltetés, a karbantartás, az elavulás, az üzemeltetés megszűnése. Ugye jó esetben sok évvel később. Aztán a következő alkérdés, ugye az orvosi képalkotó eljárás adatait megjelenítendő virtuális valóságrendszer. Ugye konkrétumokat itt sem kapunk, úgyhogy egy kicsit ezen kéne gondolkoznunk, hogy ez real-time-e, biztonságkritikus rendszernek minősül-e. Ugye, ha azt mondjuk, hogy ez egy biztonságkritikus rendszer, és ez indokolható azzal, hogy mert orvosok ez alapján lehet, hogy döntést hoznak, ami ugye a páciensek életét befolyásolja, ugye akkor ez egy egyértelműen biztonságkritikus rendszer. Ha ezt mondjuk, akkor nyilván a V-modell egy jó ajánlás. Ha azt mondjuk, hogy ez nem biztonságkritikus rendszer, mert nem orvosi felhasználásra készül, mert ez csak egy prezentációs eszköz. Ugye ez esetben akkor eltekinthetünk a V-modelltől. Aztán a másik a real-time kérdés, hogy szükség van itt egy szoros időhatáron belüli eredményre, vagy ha megvan az adathalmaz, akkor az alapján létrehozható ez a 3D-s világ rugalmas időben. Ami viszont elég valószínű, hogy egy végső release kell majd belőle, és nem kell korai eredményeket produkálnunk, hanem majd amikor elkészül, akkor az legyen egy teljes funkcionalitású szoftver. Ezen kívül az is valószínű, hogy előre az összes követelmény begyűjthető. Ha ezt kikötjük magunknak, akkor például a vízesés modell nem egy rossz választás. Ugye a vízesés modell a nevét szintén az alkjáról kapta. Ha valaki külföldi szakirodalmat olvas, akkor ezt egyenes vagy lineáris ciklusnak is hívják, ugye ez a linear cycle. De ettől függetlenül waterfall néven is, tehát vízesés modell néven is megtalálható. Ugye alapvetően 5 lépésből áll. Ugye itt a kötött sorrend a jellegzetesség. Ugye a következő fázis csak akkor kezdhető majd el, hogyha az előző fázis minden eredménye elérhető. Természetesen az emberi tényező miatt be kellett vezetni a visszalépést, ezért ha valami nem stimmel, vagy rájövünk egy hibára, vissza tudunk térni az előző lépésre. Ugye az 5 fázist, amit meg tudunk különböztetni. Ugye az első fázis ugye a követelmények elemzése és meghatározása lesz. Ugye itt kéne összeszednünk minden szolgáltatást, amit amit a rendszernek kéne nyújtania. Definiálnunk kéne a korlátokat. Egyrészt a rendszer korlátait, hogy mi az, amit még meg kell valósítanunk, és mi az, amit már nem. Másrészt technológiai korlátokat, személyi korlátokat, pénzügyi korlátokat. A fejlesztés céljait kell definiálnunk. Ha ezzel minden meg vagyunk, akkor minden tételt részletesen ki kell dolgozni a követelmények tekintetében. Egy részletes követelmény specifikációt fog ez eredményezni. Második fázis, ugye a rendszertervezés és szoftvertervezés. Ugye egyrészt a V-modellben ismertetett hardware-software co-design egy jó kérdés. Itt kell eldöntenünk, hogy milyen elemeket fogunk hardware-rel megoldani, illetve milyen elemeket fogunk szoftverrel megoldani. A rendszer architektúráját kell elkészítenünk. És nagyon röviden az architektúra ugye az, ami a rendszer vázát adja. Ezek lesznek azok a részek, amik később nagyon nehezen, nagyon nagy költséggel lesznek módosíthatóak. Ezért ezt jól át kell gondolni. Minden funkció mikéntjét ki kell találni. És ezt nyilván dokumentálni és rögzíteni kell. Minden tételt, ami a tervezés során felmerül, részletesen ki kell dolgozni. Ez lesz a rendszerterv, ha dokumentumot emlegetünk. A harmadik fázis, ugye az implementáció és az egységek tesztelése. Implementáció, tehát a tényleges programozás, az összes programrész elkészítése, és aztán tesztelés a specifikáció alapján. Ugye ez egy verifikációs művelet lesz, verifikáció, azaz összehasonlítjuk, hogy az elkészült részek tényleg megfelelnek-e az ő specifikációjuknak. Ugye végeredményként ebben a fázisban ugye egy kész, tesztelt modulhalmazt kapunk. Negyedik fázis ugye az integrálás és a rendszerteszt. Ugye itt integrálás, tehát egy egybeépítés zajlik. Közben tesztelés zajlik. Ez persze függ az integrálás módjától. Közben folyamatos a követelmények ellenőrzése. Ennek egyik biztosítása ugye például a regresszív tesztelés, vagy regressziós tesztelés. Ha ezt sikeresen végrehajtjuk, akkor ugye a rendszer a felhasználóhoz kerülhet, kibocsátható, és áttérhetünk az ideális esetben egy hosszú fázisra, mely az üzembehelyezést, a használatba vételt, esetleges betanítást tartja magában. Ugye ez lesz ideális esetben a leghosszabb szakasz, de természetesen a karbantartás miatt hibajavításokat lehet, hogy kell eszközölni. Hogy ezt itt megejtjük, vagy azoknak a nagy mérete miatt egy külön projektet kezdeményezünk, ez már egy másik döntés kérdése. Ugye a következő feladat egy korábbi egyetemi hallgatói nyilvántartási rendszert felváltó informatikai rendszer fejlesztése. Nyilván nem kapunk támpontokat, de azért ami a követelmények ismerete vagy leírása nélkül is biztos az, hogy ez nem kifejezetten egy biztonságkritikus rendszer. Aztán a másik az, hogy mindenki belátja talán, hogy ez egy olyan téma, ahol számolni kell a változó követelményekkel. És ha más nem, ugye akkor a törvényi háttér az egész biztos, hogy évről évre változik. Szóval egész biztos, hogy sok release kell majd belőle. És ugye nem ártanak a korai eredmények. Nyilván ezen lehet vitatkozni, hogy kell-e belőle korai eredmény, de az, hogy rendszeres release-ekre lesz szükség, és a rendszeresség egy külön kérdés itt, az, hogy rendszeres release-ek kellenek, ez belátható. Itt is több válasz elfogadható, de nézzünk mondjuk egy agilis fejlesztést. Scrum vagy Kanban? Ez a kettő, ami biztos, hogy eszébe jut mindenkinek agilis fejlesztés kapcsán. Nyilván nagyon sokat lehet beszélni a Scrumról, és mindezt meg is tettük. Úgyhogy nagyon röviden, ugye önszervező csapatokról van szó. Ezek a csapatok alapvetően kicsik. A termék pedig sprintek alapján áll elő. Egy sprint, ugye megbeszélés kérdése, hogy 2 hét, 3 hét, 4 hét, viszont mindig ugyanakkora. Ugye minden követelmény, ami a felhasználótól igényként érkezik, az mindegyik egy ilyen product backlog listába fog kerülni. Ebből a product backlog listából tudunk aztán majd kiválasztani egy halmazt, amit vállal a csapat, amit sprint backlognak hívhatunk. Ahhoz, hogy persze ezt szépen és jól tudjuk csinálni, ahhoz szükség van arra, hogy a környezet is ezt biztosítsa. Emiatt aztán nem minden projekthez, nem minden cégnél és nem minden ügyféllel lehet ezt hatékonyan csinálni. Jó, itt egy tipikus Scrum-os rajz. Ugye alapvetően minden felhasználói kívánság, amit itt user story-nak nevezünk, mindegyik a product backlogba fog kerülni. Ebből szépen minden sprint előtt kiválasztunk egy adagot, amit el tud vállalni a csapat a következő sprintre. Ez lesz a sprint backlog. Természetesen ezek az elemek nyilván priorizálás, nehézség, rászánandó energia alapján kerülnek összeválogatásra. Maga a Scrum, mint módszertan, ugye a Daily Scrum Meetingből kapta a nevét, ugye ez pedig az amerikai fociban a kupacolást jelenti. Ez a meeting gyakorlatilag a lényeg az egészben. Minden nap meg kell ejteni, maximum negyed óra, szigorúan állva, és mindenki alapvetően három kérdésre válaszol. Mit tett le az asztalra, mivel fog foglalkozni, és van-e bármi probléma? Ez nem egy probléma megoldó megbeszélés, viszont ha van probléma, akkor az itt nyilvánosságra kerül, valaki fel tudja ajánlani, hogy segít. Minden sprint végén egy esetlegesen release-re kerülő változata készül el a szoftvernek. Nyilván az előző változathoz képest annyiban több és másabb, amit a sprint során hozzátettünk vagy módosítottunk. Három kategóriába sorolható kifejezéseket kell ismerni Scrum kapcsán. Ugye az egyik a Product Owner, másik a Scrum Master és ugye a Team. Teamben mindenki egyenrangú, két ember van, aki különlegesebb ennél. Ugye a Product Owner lesz az, akinek tisztába kell lenni a szoftverrel, a user igényekkel, neki kell tudnia, hogy ez a projekt hova fog eljutni évek alatt vagy hónapok alatt. Scrum Master lesz pedig lesz az, aki elrendez mindent és minden problémát igyekszik megoldani. Próbálja a teamnek az zökkenőmentes munkát biztosítani. Aztán egy ceremónia már elhangzott, ugye, ez a Daily Scrum Meeting. Emellett ugye sprint planning, sprint review, sprint retrospective meeting, ugye ilyenek is elhangoznak. Ugye az utóbbi ugye egy visszatekintő értékelés, mi az, amit elrontottunk, mi az, amit egy kicsit jobban csinálhattunk volna, és mi az, amit nagyon jól csináltunk. Sprint planning pedig ugye nyilván az elején van, ami megbeszélhetjük és eldönthetjük, hogy mit vállal a csapat a következő sprintre. Aztán ezen kívül még szokták emlegetni a product backlogot. Megbeszéltük ugye, hogy ez a teljes kívánságlista gyakorlatilag. Ennek egy részhalmaza. Ugye a sprint backlog, amit az aktuális sprintre éppen elvállalunk, illetve ennek és ennek a frissítéseinek a vizuális megjelenése az a burndown chart, ami gyakorlatilag egy ideális esetben egy csökkenő vonal, ami megmutatja nekünk azt, hogy mennyi van még hátra, mennyi energia ráfordítást kell még tennünk ahhoz, hogy tényleg minden vállalt cél teljesüljön ebben a sprintben. Ugye, ha rövid iterációk vannak, az jó, mert gyakoribb mérési lehetőségek vannak. Gyakoribb minőségi ellenőrzésre van lehetőség. És ami extra jó, hogy itt kisebb iterációhoz kisebb fejlesztési egységek fognak készülni. Ezeket nyilván könnyebb lesz elkészíteni. Viszont sajnos néha ezek túl kicsik ahhoz, hogy tényleg egy user igényt kielégítsenek. Ez egy ritka eset, de sajnos bele lehet szaladni. Úgyhogy ezzel valamit csinálni kell. Ha úgy látjuk, hogy ebben a szituációban ez fennáll, akkor lehet, hogy nem a Scrum a mi jó választásunk. Aztán a másik kritika, ami Scrum-mal kapcsolatban általában megbeszélésre kerül, az, hogy a követelmények minősége zuhanhat, mert sokszor az üzleti elemzők már a következő iteráció előkészítésén dolgoznak, és a jelen iterációra nem jut idő. Ugye ez persze kihathat a fejlesztési minőségre is. És az utolsó érv, aminek talán a legnagyobb súlya van, hogy a tesztelés ugye akkor kezdhető el, hogyha van mit tesztelni. Ami ugye az iteráció elején valószínű, hogy nincs. Éppen ezért a tesztelést későn tudjuk néha elkezdeni, és emiatt ez a következő iterációra csúszhat. Mivel teszteletlen kód nem kerülhet ki, ezért az a feature, ami nem került tesztelésre, ugye nem kerülhet bele a release-be és a szállítandó halmazba. Ha úgy érezzük, hogy ebben a példában ezek megállják a helyüket, akkor lehet, hogy inkább a Kanban, mint a másik népszerű agilis fejlesztési módszertan. Lehet, hogy a Kanban lesz erre a problémára megfelelő. Sok hasonlóság van a Scrum-mal. Ugye itt is user story a fejlesztési egység, a követelmény egysége. Product owner szerepkör itt is létezik. Gyakorlatilag fejlesztési állomásokat kell definiálni minden egyes user storyhoz. És ezeknek a mozgatása a Kanban táblán gyakorlatilag az előrehaladás mutatása és mérése. Itt még így néz ki egy leegyszerűsített Kanban tábla. Ugye van egy queue, ami most itt a balról a második oszlop. Ugye itt a várakozó elemek vannak. Aztán ugye, ahogy jobbra halad egy cetli, úgy halad előre ugye a fejlesztésben. Ugye először a követelményeket kell összeszedni, és az elfogadási kritériumokat. Aztán fejleszthető, utána tesztelhető, utána kibocsátható, és ugye, hogyha az is megtörtént, akkor ez le van tudva. Van alul is egy sáv. Ugye alul a sáv, az is egy várakozást jelez. Ugye, elaboration and acceptance criteria, csak most nem fért ki. Ugye ez a követelmények kidolgozása és az elfogadási követelmények rögzítése. Ha ez arra az adott user story-ra már megtörtént, akkor az alsó sávba helyezhető. Ha van szabad fejlesztő, aki szeretne ezzel foglalkozni, akkor ugye átteszi a development kategóriába fentre, hogy éppen ő azon dolgozik. Ha végzett vele, leteszi alulra. Egy tesztelő elveheti és felteheti a tesztelésbe, hogy éppen tesztelés alatt áll. Ha végez vele, lekerül a tesztelés aljára, és ugye onnantól pedig a kibocsátásra vár. Fent szokott lenni egy gyorsáv, most ez itt piros cetlivel van jelölve. Ezek a nagyon sürgős tételek, amit azonnal meg kell oldani, mert például sajnos productionben, ugye éles rendszerben valami hiba volt, és ez visszajelzésként érkezett meg a felhasználóktól. Úgyhogy gyakorlatilag, ha úgy gondoljuk, hogy ez a fejlesztési módszertan inkább megfelel, akkor erre a kérdésre a Kanban ugyanolyan jó válasz. Hogyha a Scrum-mal kapcsolatos kritikákat nem érezzük jogosnak ebben a konkrét esetben, akkor a Scrum is jó válasz, indokolni kell. A következő ugye egy önálló több platformos média lejátszó szoftver fejlesztése. Amit a követelmények nélkül biztosan el tudunk dönteni, az az, hogy ez nem egy biztonságkritikus rendszer. Esetleg azt is el tudjuk képzelni, hogy az idővel változhat, mert a felhasználó igények változnak, mert szeretnénk egyre többet nyújtani, mert a technológia változik, mert a platform változik, amin ezt futtatnunk kell. Ezt talán beismerjük. A másik az az, hogy Valószínűleg nagyon kell a korai eredmény. Hogy ezt a korai eredményt csak egy szűk körnek szeretnénk eljuttatni, vagy egy nagy felhasználó csoportnak, az egy másodlagos kérdés. Ettől függetlenül egy nagy release-re lesz szükségünk, amit aztán talán rendszeres release-ek követhetnek. Hogy ez a rendszeresség miben nyilvánul meg, mondjuk 3 havonta, vagy lehet, hogy havonta? Ugye ez már szintén egy másik kérdés. Talán belátható az, hogy a prototípus alapú fejlesztés elfogadható megoldás egy ilyen kérdésre. Ugye itt a korai eredmény prezentálható, hogy kinek és ez mennyire széles kör, az nyilván egy másik kérdés. Viszont aztán egy nagy release-t csinálhatunk, ami egy teljes funkcionalitású szoftver lesz, és aztán nyilván az új verziók, új release-ek, új és rendszeres release-ekkel kikerülhetnek. Ugye itt az evolúciós fejlesztés, ami talán mindenkinek rögtön eszébe jut. Ugye, mikor ajánlható ez? Ugye, hogyha nem érdemes, vagy nem tudunk készíteni pontos specifikációt. Ezért aztán folyamatosan fog kifejlődni a rendszer. Ugye az előző állomás eredménye alapján tervezhető és kivitelezhető a következő. Minden egyes fejlesztési állomásnak az alapja az előzőleg elkészített részek. Ugye itt megvan az az előny is, mint az agilis fejlesztésnél, hogy rendszeres és folyamatos egyeztetés van a fejlesztők és a megrendelők között. Eljuthatunk oda, hogy egy utolsó változat már kész lesz. És ameddig nem lesz kész, addig is elmondható, hogy a rendszer folyamatosan tökéletesedik. Ellenben ugye megvan az a hátránya, hogy kis és közepes méretű rendszereknél ez hatékonyan csinálható, nagy rendszerek esetén kicsit nehezebb dolgunk lesz. A team munkával ez, a nagy tímek munkájával ez nehezen összeegyeztethető. Ha a vízesés modellt mi beváltnak tartjuk, akkor a két modell keveréke akár jó megoldás is lehet. Vagyis a követelmények meghatározása evolúciós módon, és akkor itt az elkészült termékek idézőjelben ugye azok a követelmény specifikáció verziói lesznek. Utána, ha ez kész és véglegesnek nyilvánítható, akkor dolgozhatunk tovább egy vízesés modellel. És akkor a prototípus alapú fejlesztés, ami ugye szintén ide kapcsolódik. És talán ez a jó választás. Ugye mondhatjuk azt, hogy egy eldobható prototípust készítünk. Ez az eldobható prototípus ugye mit mutathat meg? Egyrészt megmutathatja a fejlesztő csapatnak, hogy igen, azt a technológiát tudjuk használni, és igen, az a technológia jó választás egy ilyen problémára. Ha tegyem zárójelbe, hogy természetesen több prototípus is készülhet, amik nyilván eldobhatóak, és lesznek köztük olyanok, amik zsákutcák, mert pont egy olyan technológiát próbálunk ki, ami nem a megfelelő. Ritkább esetben a prototípus megmutatható az ügyfélnek, vagy akár az ügyfelek egy szűk körének, de ez alapvetően ritka. Ha mégis akarjuk, akkor nyilván ez egy látható gyors eredményt produkál. Prototípus alapú fejlesztés folyamatábrája pedig akkor a képernyőn látható. Ugye a kezdés után az első feladatunk a feladat meghatározása. Ez alapján egy felületes rendszer specifikációt kellene készítenünk, ami alapján egy prototípust tudunk készíteni. Ha ez a prototípus nem megfelelő, mert a rendszerünk, a kipróbált technológia, amit próbáltunk, nem jó erre, vagy nem elfogadható teljesítményű, akkor egy másik prototípust kell készítenünk. Ugyanúgy átmenjünk a feladat meghatározása, a rendszer specifikálása és a prototípus kifejlesztése lépéseken. Előbb-utóbb eljutunk oda, hogy egy jó prototípust tudunk prezentálni. Ha ez megvan, bebizonyosodott számunkra, hogy ez a technológia ezzel a platformmal jól működik, megfelelő teljesítményt nyújt, kellően jól tudjuk használni, a fejlesztő csapat hatékonyan tud vele dolgozni. Ekkor kezdődhet a rendszer megtervezése, megépítése, és ugye hát integráció, tesztelés, kibocsátás, stb. Úgyhogy ebben az esetben a prototípus alapú fejlesztés indokolható. És mint mindig, köszönöm szépen a figyelmet. Bármi kérdés van ezzel kapcsolatban, meg lehet keresni személyesen, e-mailben, e-mail cím a képen, órák előtt és után egyaránt állok rendelkezésre. Köszönöm a figyelmet, és jó készülést kívánok mindenkinek!